19. A Morrell család. Kocsia néhány perc múlva már ott állt a Meslay utca 7 szám előtt. Mosolygó fehérre meszelt házacska volt, egy kis előkerttel, amelynek két virágágyán meglátszott a gondos kezek nyoma. A kapusban nagy meglepetésére az öreg Cocklayre ismert, hanem a kapussá vedlett derék könyvelő, kinek egyetlen szeme is nagyon meggyöngült a lefolyt 9 esztendő alatt, nem ismerte már föl benne a Thomson és French cég egykori képviselőjét. A kocsiknak, mielőtt a ház följárójához értek volna, egy kis szökőkút kőmedencéjét kellett megkerülniük. Ez a kis szökőkút különben az egész negyedbeli lakosság irigységének volt a tárgya, és a kis házat széltében Fiók Versailles-nak nevezték. Mondanunk sem kell, hogy a medencében egész sereg aranyhal lubickolt. A ház maga két emeletes volt, és a fiatal pár minden estől vásárolván meg a hozzátartozó kertet, a kis pavilont, és a hatalmas műtermet is vele együtt vette meg. Emmanuel élelmes ember volt, és a kert közepén kerítést csináltatva megfelezte a telket, és így módon a műtermet a két pavilonnal egyetemben bérbe adhatta. Ilyen formán a saját lakása is kevesebbe került, és éppen olyan elvonultan élhetett, mint a Faborge Saint-Germain akármelyik palotájának világtól elzárkozott ura. Az étterem butorzata tölgyfából a szaloné kék bársonnyal bevont mahagóniból való volt, ezen kívül volt még Emmanuel számára egy külön dolgozó szoba, noha talán sohasem használta, és Juliennek is megvolt a külön zeneterme, pedig még csak nem is konyított a muzsikához. A második emeletet Maximilien számára rendezték be, szakasztott mása volt a húga lakosztályának, csak az étteremnek megfelelő helyiség volt elfogadó teremnek berendezve, közepén tekeasztallal. Lovának ő maga viselte gondját, és gondtalanul, szivarozva, éppen az istáló felől jött, amikor a gróf fogata megállt a kapu előtt. Baptizin leugorva a bakról éppen Cocklayjel értekezett, hogy vajon Monsieur és Madame Herbault, valamint Maximilien Morrell elfogadják-e Monte Cristo grófot, mikor Morrell, megpillantva a kocsit, elhajította a szivarját, és felé sietve már messziről kiáltotta. Hogy elfogadjuk-e? Hát, Isten hozta, gróf úr, végtelenül boldoggá tett, hogy nem feledkezett meg ígéretéről. S a tiszt oly szívesen szorított vele kezet, hogy a gróf nem is kételkedett az örömkitörés őszinteségében, és nyilvánvalónak látta, hogy igazi, szíves barátsággal fogadják, és talán türelmetlenül is várták már. Jöjjön, jöjjön, uram, engedje meg, hogy én legyek a vezetője. Olyan embert, mint ön, nem jelenthet be holmi inas. Húgom odafent van a kertben, és rózsákat szakaszt. A sogorom természetesen szintén ott található néhány lépésnyire tőle. A presszel és a debáccal kezében, mert Emmanuel mindig ott található, ahol a kis felesége tanyázik, és mérget lehet rávenni, hogy megfordítva is ugyanígy van a dolog. A léptek neszére szép, alig 25 esztendős menyecske vetette föl a fejét, sejem házi pongyolában babrált egy kis rózsatön. A kis Julienből, mint annak idején a Thomson és French cég képviselője megjósolta, csak ugyan Herbonné asszonyság lett. Az idegent megpillantva felsikoltott, Maximilien kinevette. Sose zavartasd magad, húgom, a gróf úr ugyan még alig 2-3 napja van Párizsban, de alig, ha lesz már, a szemében újdonság, egy márei asszony, és ha netán, mégis az volna. Légy te az első, ki megismerteti vele.
Ó, uram, bátyámtól igazán nem volt szép önt egyszeriben ide vezetni. Egy kisé már csak tekintette lehetett volna asszonyi hiúságomra is. Fenelon? Fenelon?
Az öreg, ki eddig a bengáli rózsa ágya körül foglalatoskodott, beleütötte a földbe az ásóját, és sipkáját lekapva a tartott asszonya felé, tőle telhető igyekezettel próbálgatva a köznyelven bagónak nevezett és számára nélkülözhetetlen élvezeti cikket hiányos zápfogai mögé rejteni. Néhány hófehér fürt kandikált elő, erősen őszbe csavarodott, de még mindig sűrű hajából, s napsütött arcbőre, bátor eleven tekintete elárulta benne a hajdani tengerészt, kit az egyenlítő napja s a délvidéki szelek égettek feketére. Fenelon sehogyan sem tudott beleszokni az új megszólításba, és Herbonnét még mindig Julie kisasszonynak nevezte.
Jó, Fenelon, Siessen Emmanuel úrhoz, és jelentse be neki, hogy kedves vendég érkezett. Maximilien, addig lesz szíves a gróf urat bevezetni a szalomba.
Ezután Monte Cristo felé fordult.
Engedje meg, uram, hogy egy pillanatra eltávozzam.
És keresztül vágva a bokrok között, futva ment egy mellékúton a ház felé. Úgy veszem észre, kedves Morell úr, hogy az egész családot kizökkentettem a rendes kerékvágásból. Hát nézzen csak oda, mondta nevetve Maximilien. Még a férjem uram is rezsidonddal cseréli föl a házi kabátját. Ó, higgyel, ismerik önt még a Meszlei utcában is, mégpedig alaposan. Úgy látszik, boldog, megelégedett családi életet élnek, mondta inkább saját gondolataira felelve a gróf. Az már igaz, gróf úr, én lehetnék rá az eleven bizonyság. Miért is ne lennének boldogok, amikor annyira szeretik egymást, fiatal és csupa életkedv mind a kettő, és azt a 25 000 frank évi jövedelmet oly hatalmas vagyonnak tartják, hogy talán még a Rothschildéval sem volnának hajlandóak fölcserélni. Mi az a 25 000 frank, mondta oly szeliden, oly lágyan Monte Cristo, hogy Maximilien szíve úgy megrezdült, mintha a leggyöngédebb apai hangot hallotta volna. Kevés, nagyon kevés. Hanem lesz még több is. A milliók még csak ezután jönnek. A kedves sógora, ügyvéd talán, vagy orvos? Kereskedő volt gróf úr, és atyám jó nevű cégét vezette egy ideig. Szegény atyám 500 000 franknyi vagyont hagyott kettőnkre örökségül, felét hugomra, felét én rám. Emmanuel, kinek becsületes lelkén, fedhetetlen jellemén és kiváló szakismeretén kívül semmi sem volt, amikor húgomat elvette, nem nyugodott addig, amíg hasonló vagyont nem szerzett, mint amennyit a felesége hozott a házhoz. 6 esztendő alatt sikerült is ugyanannyit, vagyis 250 000 frankot megtakarítania. Higgyel nekem, gróf úr, szinte megindító látvány volt, ahogy ez a két fáradhatatlan lélek a boldogságán munkálkodott, anélkül, hogy az apai házban folytatott életmódon változtattak volna. Természetesen 6 esztendőt kellett a kis vagyon megszerzésére fordítaniuk, amit talán más, de minden esetre kalmár lélek 2-3 esztendő alatt is képes lett volna megszerezni. Marseille-ben mai napig emlegetik ezt a példás önmegtagadást. Végre egyszer azzal lépett be Emmanuel a feleségéhez, hogy ki van fizetve minden az utolsó váltóig. Julie, mondá, itt van a 250 000 frankhoz a még hiányzó 200 frankos aranytekercs. Megelégszel-e ezentúl azzal a kevéssel, amit vagyonkánk jövedelmez? Figyeld meg jól, amit mondok, cégünknek körülbelül 1 millió évi forgalma van, amely 40 000 frank évi jövedelemnek felel meg. 300 000 frankért tüstént eladhatjuk, vagy ha végképp nem akarnánk megválni tőle, Delaney óre levél szerint hajlandó volna társul csatlakozni hozzánk. Szeretném tudni, mit vélekedelte erről a dologról. Édes Emmanuel, válaszolta húgom. A Morell céget csak egy Morell vezethetné tovább. Nem ére meg 300 000 frankot, ha atyám nevét egyszer is mindenkorra megóvjuk a változékony szerencse szeszélyeitől. Én is azt gondoltam, csak szerettem volna a te véleményedet is kikérni. Megmondtam, minden tartozásunk ki van egyenlítve, minden váltón kifizetve, zárjuk le az utolsó heti mérleget, és csukjuk be azt az irodát. Ami meg is történt azonnal. Ez 3 órakor volt délután, 3:45-kor beállított egy kliens, aki hajóját akarta biztosítani. Ezen a biztosításon 15 000 frankot lehetett volna nyerni. Uram, mondta neki Emmanuel, legyen szíves a biztosítási ügyben Delaney úrhoz fordulni. Mi már végképp fölhagytunk az üzlettel. Mióta? Kérdezte bámulva a kliens. Mint egy 3/4 óra óta. Ezért van tehát húgomnak és sógoromnak csupán 25 000 frank évi jövedelme, fejezte be Maximilien mosolyogva az elbeszélést. A gróf látható gyönyörűséggel hallgatta végig, és érezte, hogy az elbeszélés hallatára szíve egyre hevesebben dobog. Nem sokára Emmanuel is mellettük termett, tisztelettel üdvözölte a grófot, mint aki jól tudja már, kivel van dolga, azután körülvezette a kertben, megmutatta virágait, és visszatért vele a házba. A szalon csupa illat volt már a hatalmas japáni vázába gyömöszölt rengeteg rózsabokrétától. Julie az elfogadáshoz illően felöltözve már várta, mindenre elég volt neki 10 perc. A nyitott ablakon behallatszott a galamb ducon fészkelő gerlék turbékolása, az ablak alatt összefonódó akácfák rózsaszín fürtjei pedig gyönyörű hímzésként rajzolódtak a haloványkék átlátszó sejem függönyökre. Csupa boldogság volt ez az édes kis fészek, a gerle búgástól a boldog pár mosolyáig. A grófot már beléptekor elfogta valami néma gyönyörűség, és álmaiba merülve nem is gondolt arra, hogy elsőben neki kellene, mint vendégnek megszólalnia. Azután hirtelen észre térve, de még mindig nehezen bontakozva ki merengéséből megszólalt. Bocsásson meg, asszonyom, ezért a fölindulásért, mely talán szokatlan ön előtt, kit éppen az a békés boldogság sugároz állandóan körül, mely engem annyira meglepett. Az én szememben új és szokatlan dolog emberi arcon ilyen elégedettséget látni, és nem győzöm eléggé bámulni mindhármukat. Igaza van, uram, boldogok vagyunk, de higgye el, hogy mi is megszenvedtünk érte, mert talán nagyon kevés ember vásárolta meg a boldogságot olyan drágán, mint éppen mi. A gróf érdeklődni látszott, Maximilian közbevágott.
Ez már aféle családi história, mint Chateau Renaud mondta önnek a napokban, önre nézve alig, ha érdekes, ki nagyszerű dolgokhoz, óriás szerencsétlenségekhez és meglepő fordulatokhoz van szokva. Hanem azért Julie-nek mégis igaza van, mert a magunk szűk kis körében mégis sokat szenvedtünk. Hanem Isten, úgy, mint mindenkor, önökhöz is leszállt vigasztalóul, ugye? Kérdezte Monte Cristo.
Egy valóságos angyal képében, válaszolt Julie. Eldicsekedhetünk vele, mert Isten csak az ő kiválasztottaival teszi meg azt, amit velünk tett.
A gróf arcán lázas pirosság ömlött el, és köhögést színlelve zsebkendőjét tartotta arca elé, hogy elpalástolja felindulását.
Akik bíborban, bársonyban pillantották meg először a világot, és sohasem éreztek bút, bánatot, mondta Emmanuel, azok nem tudják megbecsülni a boldogságot, éppen úgy nem, mint ahogy a verőfényes égboltot sem tudja megbecsülni, aki még nem hánykodott a felkorbácsolt hullámokon, négy összerott deszkákon a viharos borulat sötétjében.
Monte Cristo fölállt, de nem válaszolt, mert attól tartott, hogy hangja remegése elárulná belső érzéseit. Szó nélkül járkált föl alá a szobában, Maximilian lépésről lépésre követte tekintetével.
Mosolyra készteti a mi nagy képüsködésünk, ugye, gróf úr?
Ne beszéljen így, válaszolt Monte Cristo, egyik kezével szíve lázas dobogását csillapítva, másik kezével pedig egy üvegharang alá helyezett sejem erszényre mutatva, mely féltett drágaságként hevert a fekete bársonypárnán.
Azon tűnődtem csupán, miért hever itt ez az erszény, mely mellett egy darab papírszelet és egy meglehetős, szépen csiszolt gyémántot látok.
Maximilian kissé elborult arccal komolyan válaszolt.
Itt ez üvegharang alatt van családi erekéink legbecsesebbike. Valóban nagyon szép kő.
Ó, bátyám, nem a gyémántra gondol, bár 100 000 frankra becsülték annak idején, csupán azt akarta mondani önnek, hogy ezek a tárgyak annak a gondviselés küldötte angyalnak az erekéi, akiről az imént beszéltünk.
Bocsánatot kérek, akaratlanul is ajkaimra tolult e kérdés, amely végképpen nem tartozik rám. Bocsásson meg, asszonyom, nem akartam kíméletlenül családi titkaiba hatolni.
Ellenkezőleg boldoggá tesz, gróf úr, hogyha alkalmat nyújt nekünk e tárgyról többet is elmondani. Semmi esetre sem tennénk ki így a legszembeszökőbb helyre, ha titokban akarnánk tartani. Bár kikürtölhetnénk az egész mindenségben, hogy ismeretlenül rejtőzködő megmentőnk is meghalva elárulná és fölfedezné magát.
Monte Cristo mormolt valamit szakállába, de nem lehetett megérteni.
Uram, mondta Maximilian fölemelve a harangot, és kegyelettel csókolva meg az erszényt. Szent erekje ez, mert attól az embertől való, aki atyámat a halál örvényéből rántotta vissza, megmentve nevünket a gyalázattól. Attól az embertől való, kinek mi a nyomorral és könnyekkel teljes élet helyett mostani boldogságunkat köszönhetjük. Az erszény mellett heverő levelet aznap írta, mikor atyám már-már keresztül vitte kétségbe esett szándékát, és a levél melléklete az a gyémánt volt, mit a nemes lelkű ismeretlen húgomnak szánt jegyajándékul.
Monte Cristo fölbontotta a levelet, és leírhatatlan gyönyörűséggel olvasta végig. Ugyanaz a levél volt ez, amelyet Szindbád tengerész intézett annak idején Julienhez.
Ismeretlen, tehát mindez ideig ismeretlen maradt önök előtt az az ember, ki így nagy szolgálatot tett a családnak?
Sajnos, uram, nem ért bennünket az a kiváló szerencse,
hogy megszoríthattuk volna kezét. Távolról sem azért, mintha nem könyörögtünk volna Istennek e legnagyobb kegyért, hanem az egész dolog olyan titokzatosan történt, hogy még ma sem tudjuk fölfogni egészen, mintha valami láthatatlan varázsló mindenható keze vezette volna az egészet. Ó, én még nem vesztettem el minden reményemet, hogy megcsókolhatom vala ezt a kezet is, mint ahogy ezt az erszényt csókolom, amelyet valaha megérintett, mondta Zsüli. 4 esztendővel ezelőtt Fenelon, ez a derék tengerész, akit ásóval kezében a kertben láthatott, megfordult Triestben és a kikötőben, és az egyik éppen akkor érkező jakt födélzetén fölismerte ugyanazt az angolt, ki 1829. június 5-én fölkereste atyámat, és szeptember 5-én az imént mutatott levelet írta nekem. Határozottan azt állítja, hogy ugyanaz volt, de nem merte megszólítani.
Angol? Angolt tetszett mondani? Kérdezte mélyen elmerülve Monte Cristo, és Juliennek ráfüggesztett tekintete kisé nyugtalanná tette. Igen, angol volt, aki a római Thomson és French cég nevében köszöntött be hozzánk. Azért láthatta, hogy fölindultam egy kissé, amikor Moncerf Vicomte-nál szóba került a Thomson és French cég. Az ég nevére kérem, szóljon, ha netán ismerte volna azt az angolt. Nem mondta ön az imént, hogy az a római cég álhatatosan tagadja, hogy valaha efféle szolgálatot tett volna? De igen. Akkor hát úgy látszik, hogy az az angol csak édes atyának valami rég elfeledett jó téteményét hálálta meg, és ilyen ürügy alatt jött a kellő percben segítségükre. Azok után, amit már keresztül éltünk, mindent elhiszünk, ha még oly csodálatos is. A nevét sem tudják. Csupán azt, amit a levele alá írt Szindbád a tengerész, és Zsüli merőn Monte Cristo szemébe nézett. Minden bizonyal álnévnek kell lennie. És mikor Zsüli egyre figyelmesebben kezdte vizsgálgatni, és hangjára is figyelni kezdett, hirtelen felé fordult. Mondja csak kérem, nem olyanféle termetű ember volt, mint én, csak néhány hüvelykel magasabb és nyulánkabb nálam. Állig nyakára csavart fehér nyakkendővel, végig begombolkozva, testhez álló ruhában és kezében az elmaradhatatlan irónnal?
Hát, csak ugyan ismeri,
kiáltott föl örömtől csillogó szemekkel Zsüli. Nem állítom egész határozottan, de nem tartom lehetetlennek, mert nem egyszer voltam tanúja bizonyos Wilmore Lord nagylelkű cselekedeteinek.
És mindenkor névtelenül titokban cselekedett?
Nagyon különc ember volt, és nem hitt az igaz háládatosságban.
Ó, Istenem, miben hitt át akkor szegény? Kiáltott föl kezeit összecsapva Zsüli.
Hát legalábbis, amikor én megismertem, még nem hitt benne. Válaszolt Monte Cristo, ez őszinte kitörés hallatára lelke mélyéig megilletődve. De talán azóta észre is tért már, mert háládatosság mégiscsak van ezen a világon.
Ha mondja hát, uram, ismeri csak ugyan ezt az embert?
Ostromolta most már Emmanuel is.
Óha, ismeri, uram, mondja meg, vezessen nyomára, mert föl kell találnunk. Mond Maximilian, és te is, Emmanuel, nem tudnánk-e mi meggyőzni arról, hogy az emberi szívből még nem veszett ki a hálás emlékezet?
Monte Cristo kénytelen volt ismét egyet fordulni a szobában, hogy a szemeiből alá gördülő két meleg könycsepp meg ne láthassék. Az ég nevére, uram, mondjon el nekünk mindent, amit erről az emberről tud.
Amit mondhatok, nagyon sajnálatos dolog,
igyekezett Monte Cristo hangja remegését lebírni. Mert ha csak ugyan az a Lord Wilmore az önök jótevője, alig ha fogják viszont látni valaha. 2-3 esztendővel ezelőtt találkoztam vele utoljára Palermóban, akkor kelt útra ismeretlen, távoli országokba, és kétlem, hogy visszatérne valaha.
Ja, miért ilyen kegyetlen, uram?
Kiáltott fel Zsüli egészen elrémülve, és szemét elborították a könnyek.
Asszonyom, mondta meghatottan Monte Cristo, szomorú gyönyörűséggel nézve a szép fiatal női arcon végig gördülő könycseppeket.
Ha láthatta valamikor Lord Wilmore is azt, amit én láttam az imént, talán mindörökre kilobbant volna szívéből az ember gyűlölet, és ezek a könnyek kibékítették volna az emberiséggel. És kezét nyújtotta Zsülinek, ki elbűvölve a gróf érzés teljes hangjától és tekintetétől, őszinte barátsággal szorította meg.
De családja, hozzátartozói talán csak voltak?
Kérdezte Zsüli az utolsó szalmaszálba kapaszkodva.
És talán ezek által?
Hiába való kutatás volna, asszonyom. Kár volna még arra néhány szóra építeni valamit, mit véletlenül szalasztottam ki ajkamon. Nem, Nem is lehetséges, hogy Lord Wilmore legyen az, akit önök keresnek. Barátom, bizalmas ismerősöm volt, ki megosztotta velem élete minden titkát, de erről az esetről nem szólt sohasem.
Semmit sem beszélt róla?
Semmit.
Egyetlen szót sem, amiből gyanítani lehetett volna valamit?
Sohasem.
És ön mégis azonnal őre gondolt?
Ilyen esetekben könnyen gyanít az ember még a legcsekélyebb jelből is.
Édes húgom, segített Maximilian akaratlanul is Monte Cristónak.
A gróf úrnak igaza van.
Vagy nem emlékszel már, hányszor mondta el szegény jó atyánk, higgyétek el, gyermekeim, nem angol volt az, aki ennyi jót tett velünk.
Monte Cristo megremegett.
Így vélekedett, atya Morell úr? Kérdezte hevesen.
Atyám valóságos csodának tartotta ezt az esetet. Meg volt győződve, hogy jótevőnk a túlvilágról intézte így a dolgot. Oly megindítóan szép volt ez a babonás hit, hogy bár én nem osztoztam meg benne, sohasem próbáltam kitépni szívéből. Elmélázva hányszor emlegetett egy régi, elveszett barátot. És haldokolva, mikor az örökké valóság megpillantása megvilágosította homályában botorkáló lelkét, meggyőződésévé érlelődött benne az a gondolat, amely addig gyanítás volt csupán, és halálos ágyán ezek voltak az utolsó szavai. Maximilian, ami megmentő angyalunk, Edmond Dantes volt.
A grófnak az egész beszélgetés alatt egyre jobban halványodó arca e szavakra már ijesztő fehérséget öltött. Mintha minden vére visszatolult volna a szívébe, nem tudott szólni. Hirtelen órájára pillantott, mintha tovább időzött volna már közöttük a kelleténél, felkapta a kalapját, és zavarában esetlen bókkal üdvözölt a házi asszonyt, hirtelen kezet szorított a férfiakkal.
Asszonyom, tördelte végre, nagy nehezen erőt véve magán, de engedje meg, hogy olykor fölkeressem önöket. Úgy érzem magamat önök között, mint talán sehol sem eddig, hiszen már első alkalommal is megfeledkeztem önök között az időről, ami hosszú, hosszú esztendők óta nem történt már meg velem. És elsietett.
Különös ember, mondta Emmanuel.
E viselete csak ugyan különös volt, de annyi bizonyos, hogy van szíve, és bennünket szeret. Nekem egynéhányszor úgy átnyilalott szívemen a hangja, mondta Julie, mintha nem most hallottam volna legelőször.